imádkozzunk. Köszönöm, Uram, azt neked, hogy most is, ahogy énekelhettük, hogy te igét hív, a te igét szól. Uram, olyan jó lenne meghallani a hívásod, olyan jó lenne engedni annak, és vágyunk, Uram, arra, hogy szólj hozzánk. Úgy szeretnénk, Uram, érteni, hallani, hogy mit akarsz a mi életünkkel cselekedni. Kérlek, Uram, hogy te adj ilyen nyitott szívet, én halló fület nekünk. Ámen. Hallgassátok meg azt az igét, amit erre a mai vasárnapra választottam. Ezt megírva találhatjuk az Efezusiakhoz írt levélben, a 3. fejezetben, 13. verstől a 21. versig olvasom. Fennállva hallgassuk. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Eddig az ige. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ezt a levelet Pál apostol írta az Efezusban lévő gyülekezetnek, és az első fejezetben, ennek a levelnek az első fejezetében így kezdi Pál. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket. Ez azért nagy dolog, hogy Pál így beszél, mert Pál ekkor börtönben van, és hát és szokták mondani, hogyha jobb anyagi körülmények között élhetnék, ha rendezettebb családom lenne, ha meg lenne ez vagy az, akkor hinnék, akkor járnék templomba, akkor foglalkoznék Istennel. De itt azt látjuk, hogy börtönben is lehet hívő az ember, nehéz körülményében is lehet hála az Isten felé bennünk. Hát mi ennek a titka? Pál ismerte az Úr Jézust, és kapcsolatban volt vele. Ez a Jézus azt mondta Pálról, hogy meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Pál most ezt az iskolát járja, Krisztusért szenved. De mire lenne kész Krisztusért? Egyszer hívő emberrel beszélgettem, és ez a hívő ember azt mondta, nem megyek templomba, mert esik az eső. És amikor nyílteleken tartottam az Isten tiszteletet, szakadt az eső még reggel, és kíváncsi voltam, mennyien leszünk. Ott is elmondtam, hogy ez egy ilyen hitpróba volt szinte, hogy kit akadályoz az idő, hogy eljöjjön, és kit nem. Tehát azt mondta, nem megyek templomba, mert esik az eső. Egy másik hívő emberrel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy mert korán kezdődik az Isten tisztelet, 9 órakor, ezért nem megy templomba, mert túl korán van, emellett még messze is van 2 saroknyira a lakásától. És hát így beszélnek a lusta és kényelmes keresztények. És hát hogyan használhatna bennünket Isten, hogyha ennyire sem vagyunk képesek? Hogyan használhatna Isten bennünket nagyobb dolgokra, hogyha arra sem vagyunk képesek, hogy elmenjünk, találkozzunk vele, hallgassuk őt? Ennek a levélnek a központi témája a titok. Olyan titok, ami régebben ismeretlen volt, de most ismerté lett. És ez egy igazság, vagyis hogy a hívő zsidók és a nem hívő zsidók, vagyis a pogányokból lett keresztények egyek Krisztusban. Pál apostol beszél arról, hogy megpróbáltatásokat kell kiállnia. Furcsa, hogy pont Pál apostol az, aki vigasztal, ő az, aki bátorít, hiszen ő van börtönben. És jó látni ezen keresztül is, hogy Isten hogyan erősíti azt az embert, aki bízik benne a nehéz helyzetekben is. Ebből két fontos dolgot tanulhatunk meg. Az egyik dolog az, hogy Isten veled van, hogy veled lesz a nehéz helyzetekben. A másik pedig az, hogy attól, hogy hívő ember vagy, attól még lesznek nehézségeid. Attól még lesznek megpróbáltatásaid. Pál a börtönben Istentől erőt kap, így ő az, aki bátorít, ő az, aki vigasztal. A 14. versben elmondja Pál, hogy milyen a helyes hívő magatartás. Azt mondja, meghajtom térdemet az Atya előtt. Van egy barátom, akinek van egy pólója, és mindig ezt látom rajta. Ezen a pólón látható egy írás, Pray Hard, egy keményen imádkozz, és alatta van egy igehely, az 1 Tesszalonika levélből, ami arról szól, hogy szüntelen imádkozzatok. És látható ezen a pólón egy ember, illetve csak a lábai, farmerban van, és a térdein ki van koffa teljesen a nadrág, mert hogy annyit imádkozott térden állva, hogy kikopott a nadrágja. Ezt akarja megmutatni ez a kép. És hát a legkeményebb csatákat az térden állva nyerhetjük meg. Mikor hajtottál utoljára térdet Isten előtt, vagy borultál-e valaha is térdre Isten előtt. Azt mondod, fájnak a térdeim, én nem bírok ilyet tenni, ezt nem tudom megtenni. De kérdezem én, hogy mikor mentél utoljára imában Isten elé, mondván, hogy Uram, könyörülj rajtam. Nem kell, hogy mindig a térden állás legyen a testhelyzetünk, amikor imádkozunk, de a lélek magatartása mindig ilyen legyen. Imádkozhatunk, hogyha úton vagyunk, ha ülünk, ha megyünk, de mindig tisztelettel és alázattal tegyük. Sok keresztény éneket ismerünk. Ezeknek az énekeknek a szövege sok esetben nagyon biblikus, mert csak azért is, mert visszaköszönnek az énekek szövegeiben bibliai gondolatok. És hát van egy ének, amit nagyon szeretek, az így kezdődik. Lakjál szívemben, Mesterem, szenttől, bűntől tisztíts meg, Uram, szent templomoddá legyen szívem, vedd birtokodba teljesen. És a 17. versben arról olvasunk, hogy azt mondja Pál, hogy a Krisztus lakjék a ti szívetekben. És azt gondolom, hogy ennél jobb kívánságot nem is mondhatnánk senkinek, mint azt, hogy azt kívánom, hogy a Krisztus lakjék a szívedben. A kérdés az, hogy a te szívedben ott lakik-e már az Úr Jézus, és ha igen, akkor jól érzi-e magát, illetve otthon érzi-e magát az életedben. Teljes bejárása van-e minden helyiségbe az életedben, vagy vannak területek, amik zárva vannak előtte, amire azt mondod, hogy ez én uralom, ide te nem jöhetsz be, ebben ne szólj bele. Mit jelent, hogy ő a szívemben lakik, illetve szükséges-e is, hogyha igen, miért van szükség arra, hogy az Úr Jézus a szívemben legyen? A Biblia beszél a szívről, és amikor a Biblia a szívről beszél, akkor érti alatta a szellemélet központját, érti alatta az érzelmünket, értelmünket, az akaratunkat. De beszél arról is a Biblia, hogy gondolkodásunkban elidegenedtünk Istentől, nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Ezért szükségünk van megtérésre. Ez a megtérés egy görög szóból ered, a metanoia, ami a gondolkodás megváltoztatását jelenti, de jelenti azt is, hogy jó útra térni, és jelenti azt is, hogy bűnbánatot tartani. A gondolkodás megváltozását, vagy megváltoztatását, azt nem úgy érjük el, hogy elhatározom, hogy holnaptól akkor másként gondolkodom, hanem ezt Isten tudja elvégezni bennem. Isten tud megújult értelmet adni. Én is mielőtt megtértem volna, addig úgy gondolkodtam, hogy egy keresztény ember élete csupa tiltás, mert ez sem szabad neki, az sem szabad neki. És én a 10 parancsolatból indultam ki, és miután megtértem, változott a gondolkodásom, másként láttam ugyanezt a kérdést, történt egy átrendeződés az életemben, más lett fontos, ami addig fontos volt, az kevésbé, vagy egyáltalán nem lett fontos, míg más dolgok, más személyek, mint például Isten fontos lett. És míg előtte például kényszer volt a templomba járás, ha egyáltalán elmentem, utána pedig vágytam közösségbe, vágytam az Istennel való találkozásra, igehallgatásra, és megértettem azt, hogy keresztény ember nem azért nem tesz meg dolgokat, mert, illetve egészen konkrétan az volt bennem, hogy egy keresztény ember pénteken nem mehet el bulizni, és milyen rossz neki, és ő is ezt olyan nehezen éli meg. És mikor megtértem, akkor rádöbbentem arra, hogy igazából más a fontos, és nem is vágytam abba, amibe korábban vágytam, meg amit talán el sem tudtam volna képzelni, hogy lehet enélkül élni. Tehát más lett fontos, és tudjuk azt, hogy Isten a szíveket vizsgálja, és mi az, amit ott talál benne. Egyáltalán mi az, ami szívünkben ott lehet. A Biblia beszél arról, hogy mi lehet egy emberi szívben. Máté evangéliumában olvashatjuk, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodás, istenkáromlások. És azt is írja, hogy ezek teszik tisztátalanná az embert. És én nem szeretnék mindenre kitérni külön-külön, csak annyit szeretnék elmondani, hogy amikor a Jelenések könyvében a Biblia a mennyei Jeruzsálemről beszél, akkor elmondja, hogy oda tisztátalanok nem jutnak be. És mi, amiket itt felsoroltam, ezek által tisztátalanokká leszünk. Azt mondja, tisztátalanná tesz benneteket mindez. Isten azt mondja, hogy de tisztátalanokként nem juthattok a mennyországba. Találunk a Bibliában példákat, olyan életeket, akiknek a példáját követhetjük. Például ott van Dávid, 51. Zsoltárban így imádkozik. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és Isten képes arra, hogy megtisztítsa azt, ami tisztátalan. Isten képes arra, hogy egy teljesen újat adjon. Amikor Jézus egyszer egy leprással találkozott, akkor ez a beteg, ez a tisztátalan ember leborult előtte, és azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus erre azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. És letisztult róla a lepra. Amit ebből ki szeretnék emelni, az az, hogy Jézus meg akar tisztítani. Nem akar abban hagyni, amiben vagy. És ez egy jó hír. Tehát hogyan lehetséges mindez? A Biblia azt írja, hogy mindez hitáltal lehetséges. És Pál azért imádkozik, hogy Krisztus uralma terjedjen ki az életünk legapróbb területeire is. Például a munkánkra, ahogyan a pénzt kezeljük, akár a saját pénzünket, akár azt, amit mások ránk bíztak, hogy terjedjen ki mindarra, amit mondunk, azt hogyan mondjuk, stb. Fontos a hit, hiszen hitáltal valósul meg, hogy Krisztus az életünkbe költözik. És azért is fontos a hit, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És erről a zsidókhoz írt levélben olvashatunk. Van-e hited? Miben hiszel? Miért hiszel? Miért nem hiszel? Mindig hiszel, vagy csak egy darabig, amíg nem jönnek a nehézségek. Mindent elhiszel, amit Isten mond, vagy kételkedsz az ő szavában, mondva, hogy hogy ez azért biztos nem így volt. Isten tud hitet támasztani, és ha azt mondjuk valakinek, hogy na, higgyél már, attól ő még nem fog hinni. De hogyha igét hallgat, akkor Isten elkezd munkálkodni a szívében, és megtörténhet, hogy hit ébred benne. De csak az ige hallgatása által. Hiszen, hogyha nem hallasz Istenről, ha nem hallasz az Úr Jézusról, akkor hogyan tudnál benne hinni? Mint amit a meggyógyított kérdezett, hogy ki az az emberfia, hogy higgyek benne. Tehát ha azt akarod, hogy a feleséged, a férjed, a gyermeked, a barátod, a szüleid, vagy egy nehéz ember a környezetedből hitre jusson, először imádkozz érte, aztán beszélj neki Jézusról, és éld meg az életedet előtte. Nem képmutatóan, hanem hitelesen, és legyél ebben kitartó. Nem kell, hogy mindig a tökéletességedet lássa, hiszen egyszer nekem azt mondta valaki, idézem, nekem pont az jelentett sokat, hogy amikor rosszul voltál, akkor nem mondtad, hogy jól vagy. Azt mondtad, most rosszul vagyok. Idézet vége. Tehát nem baj, hogyha látják, hogy te is kegyelemre szoruló ember vagy. Csak ne maradj a nyomorúságban, mert van egy megváltód, aki ki tud hozni a mélységből. Ugyanakkor ezek mellett meg nem lehetsz folyton rosszul, és magad körül forgó, mert emberek vannak rád bízva. Azt mondja Pál, hogy ismerjétek meg Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Ismered-e Jézust? Megtapasztaltad-e már az ő szeretetét? Teljesen csak akkor fogjuk őt megismerni, látni, hogyha ott leszünk vele a mennyországban színről színre, de mióta hívő vagy, sikerült-e haladnod a megismerésében? Közelebb vagy-e hozzá, mint egy évvel ezelőtt? Jobban szereted őt, mint tavaly ilyenkor? Többet tudsz róla most, mint korábban? Mélyült-e a kapcsolatod vele? Arról beszél az ige, hogy Isten mindent megtehet. Tehát Istennek nincs lehetetlen. De mi mégis sokszor akadályozzuk őt. Hogyan? Azzal, hogy nem hiszünk neki. Beszél a Biblia arról, hogy Jézus nem tudott csodát tenni a rokonai között az ő hitetlenségük miatt. Isten az, aki munkálkodik bennünk, ő az, aki el tudja végezni azt a munkát, amit elkezdett. Bízol-e benne? Hiszel-e neki? És beszél arról a Biblia, hogy Isten mindent megtehet a bennünk munkálkodó erő szerint. Ez az erő a görögben a dynamis, ami hatalomnak, erősségnek is fordítható. Ez nem más, mint a Szentlélek, akit a Krisztusban hívők kapnak. És Jézus megígérte, hogy elküldi a pártfogót, a Szent Lelket. Ő fog megtanítani majd titeket mindenre. Ő az, aki munkálkodik bennetek, ő az, aki figyelmeztet a bűnre, ő az, aki ráhangul Istenre. Ő az, aki gyümölcs termővé teszi az életedet. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Isten ezeket a gyümölcsöket keresi az életünkben, és én azt kívánom, hogy a Krisztus lakjék a te szívedben, és hogy általa gyümölcs termő életet élj. Ámen. Imádkozzunk. De olyan jó lenne, hogyha az életünk az valóban róla tanúskodna, gyümölcstermő lenne, és olyan jó lenne, hogyha tudnál bennünket használni, hogy áldással lehetnénk ott, ahol élünk. Kérlek, hogy te cselekedd meg ezt mindannyiunkkal, hogy valóban áldásokkal lehessünk. Amen.